Szeretett testvéreim, bizonyságtételem alapigét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele első részéből, a 12. és a 15. versből olvasom. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Amen. Szeretett testvéreim, két héttel ezelőtt az igehirdetés, az igék és a hitvallásaink alapján az igehirdetésben arról szóltunk, hogy az Isten tisztelet színhelye, vagy helyszíne, az épület, amelyben együtt vagyunk mi is, és azok az épületek, amelyeket a keresztény gyülekezetek szerte a világon építettek, hogy a templom mit jelent nekünk, mit tanítanak róla a hitvallásos irataink, illetve mit érthetünk meg természetesen a Szent Írásból az alapján, hogy a templom az a hely, ahol a gyülekezet egybegyűlve találkozik Istennel, nem úgy, mintha máshol nem találkozhatna, hanem mégis úgy, mint az ő népe, egybegyűlve kéri, keresi, kutatja az ő szándékát, vágyik üzenetére, annak a meghallására, az elfogadására. És tovább lépve, eljutva így a templom által a gyülekezethez is, most és a következő alkalmakon az épület utána személyekről szeretném elmondani azt, amit a Szentírásból és a hitvallásos iratainkból tudhatunk és hihetünk arról, hogy Isten hogyan látja az ő népét, mit vár el az ő népétől, mit tanítanak erről az ige és a hitvallások. Ebben a sorban az első a lelkipásztornak a személye, nem feltétlenül minőségi okból, csak hát valami rendszerint kell haladni. A hitvallásos iratunk és különösen a második helvét hitvallás tárgyalja az egyházi szolgákról szóló fejezetben lelkipásztort, a presbitereket, a gyülekezet különböző szolgálat tévőit. A második helvét hitvallás hosszan taglalja ezt a részt a lelkipásztorokról is, csak a legfontosabbakat szeretném elmondani, kiemelni, hogy tudjuk, hogy mi, mai magyar reformátusok, mit gondolunk, mit tartunk, mit hiszünk, mit vallunk arról, amit a lelkipásztorokról, az ő szolgálatukról tudnunk szabad és kell. A legelső mindenek előtt, amit szeretnék kiemelni, mert visszatérő a mindennapi életben is, akár gyermekekkel, hittanosokkal, konfirmandusokkal, akár felnőttekkel, akár alkalmilag a gyülekezetünkbe betérőkkel, például a házasságra készülőkkel beszélgetés közben érintünk, az, hogy sokan azt gondolják, és a szóhasználatban is így alkalmazzák, hogy a protestáns egyházakban is papok szolgálnának. Pedig nem így van, hanem a protestáns egyházakban, a református egyházban is lelki pásztornak nevezzük Istennek ezt a szolgáját, nagyon szép magyar kifejezéssel, de sok más nyelven is benne van a pásztor szó, amelyik különbözik, teljesen különbözik elvileg is, és gyakorlatilag is a paptól. Az ószövetségi imádságban, a Zsoltárok könyvében az előbb, amikor felolvastam azt, hogy mindenki dicsérheti, mindenki dicsérje az élő Istent, akkor külön is említi a Zsoltáríró az imádság a végén Áron házát és Lévi házát, mint akik külön is elhívást kaptak, még Mózes idejében Istentől, arra, hogy a Szent Sátor körüli szolgálatokat elvégezzék a meghatározott rendben, és a papok, Áron, a főpap és az ő utódai pedig külön is megbízást és felhatalmazást kaptak arra, hogy az áldozatot, amelyet a nép egésze, vagy a nemzetségfők, aztán a családfők, az egyes emberek hoznak és be akarnak mutatni az Úristen előtt, hogy az áldozat bemutatását ők végezzék el. Ők kapták azt a nagyon fontos szerepet Istentől, hogy az egész nép nevében közben járjanak az Úrnál, imádságban, áldozatbemutatásban, a főpapnak a ruházata, a viselete is kifejezte ezt, hogy a vállán és a szívén hordozza a 12 törzs teljességét, a választott népnek a közösségét, és a templomba, később aztán, amikor felépült először a Szent Sátorba, a Szentébe és a Szentek Szentjébe, csak is a főpap léphetett be, külön megvolt neki ez a feladat, hogy évente egyszer az engesztelő áldozatot az egész népért bemutassa Isten előtt. Nagyon jól rávilágít ez az ószövetségi megbízás arra, hogy a pap magyar szóval, ma nem használatos, de érthető magyar szóval egyenlő az áldozárral. Azzal, aki az áldozatot bemutatja, hiszen nem csak a zsidóvallásban, nem csak a kereszténységben, a római egyházban, hanem sokféle vallásban megvolt, vagy megvan ez a szerepe, a nép egy nagyon szűk, kiválasztott rétegének, a papságnak, hogy tudnilik áldozatot mutasson be, és hát ehhez kapcsolódik az egyébként, hogy különböző szabályokat állítottak arra nézve, hogy ez a kiválasztott papság, a főpap, különböző rituális szertartások alkalmazásával mindig a lehető legszentebb, legtisztább állapotban legyen, hogy így valamennyire méltó legyen ahhoz arra, hogy az egész nép nevében Isten színe elé járuljon. A római egyház fenntartja ezt a szerepét a papságnak, ezért ők tudatosan is papnak nevezik azokat, akiket erre a szolgálatra kiválasztottak, elhívtak, felszenteltek. A pap mutatja be a mise áldozatot a római egyház templomaiban, ők ezért tudatosan így hívják ezeket a szolgáikat. A reformáció azonban nem tartja a mise áldozatot, és ezért nincsen szükség azóta a reformáció egyházaiban papra sem, hanem lelki pásztornak nevezték, ahogy az előbb már mondtam. A római egyházban külön rendet jelent a papság, hiszen egyedül a papoknak van meg az a hatalmuk, hogy a szentjegyeket, a bort és az ostját a szereztetési igék elmondásakor átváltoztassák, ezt nevezik transzubstanciációnak, amikor átlényegítik azt az anyagot, amely többé már az ő felfogású szerint nem por és nem ostja, hanem Krisztus teste és vére, és ebből vezetik le azt a hatalmát a papságnak és a papnak is, hogy ezt senki más nem teheti meg, tehát az átlényegítést senki más nem teheti meg, csak ők, ebből fakad a klérusnak, a papságnak a hatalmi helyzete a római egyházban. Még annyit hadd tegyünk hozzá, ami szintén különbség a felfogások között, a hitvallások között, hogy ők azt vallják, hogy akit egyszer pappá szenteltek, az elveszíthetetlen jelleggel megkapja ezt a hatalmat, hogy az ő kezei között átváltoztatható az ostja és a bor Krisztus testévé, vérévé, nem törölhető el karakter indelibilisként, egész életén át hordozza ezt a jelleget a pap, és még amikor büntetést alkalmaznak vele szemben is, akkor is eltilthatják a prédikációt, a szentbeszédtartástól, eltilthatják a hivatalviseléstől, eltilthatják a misáldott bemutatásától is, de ezt a jelleget nem veheti el tőle többé soha senki. Természetesen ezt mi egyáltalán nem valljuk és nem hisszük, és még egy másik ilyet hadd említsek, ami különbözik a római pap és a protestáns lelkipásztorok között. A római egyházban a hierarchia szerint a püspök, a megyés püspök rendeli különböző szolgálati helyekre a papokat, például a plébánosokat, abba a gyülekezetbe és akkor is addig küldi, ameddig ő jónak látja, és abba a gyülekezetnek vagy a plébániának sem nagyon van beleszólása, és magának a papnak természetesen szintén nincsen beleszólása. És egy kiegészítés, a plébános azt jelenti, hogy a népnek a papja, hiszen a középkori egyházban főleg a tehetőseknek, a földesuraknak, a világi hatalmasságoknak, vagy a különböző kolostoroknak voltak papjai, akiket ők tartottak, és hogy azért a népnek is legyen, hát a földesur természetesen támogatta azt is, hogy a népnek, a plebsznek legyen papja, őket nevezték el plébánosoknak, ez mind a mai napig így van. Éles az elhatárolás tehát, a klérus, A klerikusok és a laikusok között a római egyházban laikus soha nem juthat olyan közel Istenhez, mint a klerikus, és a klerikusnak, a papnak éppen az a szerepe, hogy közvetítsen, vagy közben járjon, közvetítsen a néptagja a laikusok között és Isten között. Ezzel azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy ezzel szemben viszont a reformáció korában felismerték hitvalló őseink, hogy nincsen ilyen kiválasztott papi rendje az új szövetség népének. Tudnék, Jézus sehol nem rendelte azt, hogy legyenek külön áldozó papok, sőt, ő a tökéletes áldozatával feleslegesített minden emberi áldozat bemutatását, későbbiekre nézve, ezért tehát a reformáció egyházaiban arra volt szükség, hogy pásztorokat állítsanak a hívő népnek a tagjai közül, akik a gyülekezetet, Isten egyházát pásztorolják, tanítják, rendben tartják, vezetik. Természetesen ezeket a személyeket, erre nagy hangsúlyt fektet a hitvallás, el kell hívni, tehát az egyház közösségének fel kell ismernie, hogy ki az a személy, akit Isten elhívott erre a szolgálatra, felismerni benne a lelki ajándékokat, a rátervettséget, alkalmasságot, amivé Isten formálja őt, elhívni és aztán felszentelni az egyház hatalma gyakorlásával, felszentelni az elhívott szolgákat a lelkészi szolgálatra, és ami nagyon-nagyon fontos elvi különbség, amit a gyakorlatban tehát folyamatosan látunk, hogy a protestáns gyülekezetek maguk választják meg a lelkipásztorokat, így van ez a mi egyházunkban is, a gyülekezetnek van meg az a joga, a presbiterumnak ebben kiemelt szerepe van, hogy lelkipásztort keressen, hogy megtalálja, és ha megtalálja azt, amely, aki alkalmas annak a gyülekezetnek a tagjai közé, ennek a szolgálatnak a végzése, hogy elhívják, azt elhívják és megválasztják. Nagy különbség ez, és nagyon fontos is, hiszen mindez azt jelenti, hogy a lelkipásztor egy tagja a református gyülekezetnek. Nincsen külön rangja, nincsen külön hatalma, van feladatköre, amelyik speciális természetesen, de mindebben egy Isten szolgálatában, dicséretében egy a gyülekezet minden tagjával, teljes egészével. És az előbb utaltunk rá, hadd ismételjük, hogy nincsen eltörölhetetlen papi vagy lelkészi jellege a protestáns egyházakban senkinek. Ezt sajnos látom is, évente mindig vannak olyan fegyelmi ügyek, amikor lelki pásztorokkal szemben el kell járni, és bizony nem egy esetben az egyházi bíróságunk olyan súlyos ítéletet hoz, hogy elveszi a palástot az X lelkésztől, és attól kezdve ő többé nem református lelkész. Természetesen ez nagyon súlyos esetben történik csak meg, de mégis az elvi lehetősége megvan annak, hogy ne szolgáljon tovább lelkészként az, aki méltatlanná vált arra. És mindezt összefoglalva azt mondhatnánk a hitvallás alapján, de még inkább Pál apostolnak az előbb hallott bizonyságtétel alapján, hogy a protestáns lelkipásztor, a református lelkész Krisztus küldöttje. Ő azt írja magáról, hogy őt Krisztus küldte el a szolgálatra, mert megerősítette, mert felismerte benne, hogy ő alkalmassá tehető arra, hogy az evangéliumot hirdesse, hogy eljáron, hogy a missziói parancs értelmében a nagy utakat megtéve a római birodalom különböző tartományában, különböző nyelvű, vallású népei között hirdesse a Krisztusról szóló evangéliumot, a jó hírt, ezért ő Krisztustól vette ezt a küldetését. A másik pedig, amit szeretnék kiemelni és elmondani, egy másik oldalról jövő végletes felfogás, olykor tévedés. Tudnék, a hitvallásaink azt vallják, hogy egyetemes papsága van Krisztus népének. Péter apostol írja ezt, hogy ti mindannyian felszentelt királyok, királyi papság vagytok, Krisztusnak a követői. Ez azt jelenti, hogy mindenki, minden egyes hívő közvetlenül járulhat Isten színe elé. Jöhet a templomba, olvashatja a Szentírást, imádkozhat, és bemutathatja kiki közülünk saját maga a testi és a lelki áldozatait, hiszen Jézus eleve nem csak bizonyos dolgokat akar tőlünk, hanem az egész egzisztenciánkat, az egész valunkat, az egész lényünket, a teljes mi voltunkat magának akarja, ha pedig ezt átadjuk neki, akkor ehhez képest, hogy anyagi és lelki áldozatokat, önfeláldozást, mások segítségét, anyagi áldozatokat adunk neki, ez szinte magától értetődő. Ez az egyetemes papságnak a biblikus és reformátori tanítás, hogy nincsen szükség, nagyon fontos, nincsen szükség ember és Isten között még külön emberi közvetítőre. Ez egy nagyon fontos elvi különbség a reformátori felfogás, hitvallás és szinte minden más vallás között, mert még a Róma Egyház is azt tanítja, hogy az egyszeri hívő embernek szüksége van a papra ahhoz, hogy az áldozatát bemutassa, hogy ő engesztelés, hogy ő bűnbocsátot szerezzen neki, hogy ő feloldozást adjon neki a fülbegyónás alkalmával. A Biblia azonban ilyenről nem tud, hiszen mindenki Istenhez járulhat. Egyetlen egy közben járóról tudunk a Biblia alapján, ez pedig maga az Úr Jézus Krisztus, aki most hitünk szerint a mennyben van, imádkozik értünk, közben jár értünk, de mindannyian, akik itt vagyunk, sőt, a legkisebb gyermek, még hittanra se jár talán, amikor imádkozik, közvetlenül az Úristenhez jut az imádsága, nincsen szükség másnak az érdemére, másnak a közbenjárására, másnak a hathatós közreműködésére, hogy Istenhez juthasson, ez közvetlenül megteheti. Ez azonban mégsem jelenti azt, amit némelyek vagy sokan tévesen gondolnak, hogy akkor nincs szükség tehát lelkészekre sem, mert mindenki imádkozhat, mindenki Bibliát olvassa, Istenhez juthat, van szükség lelkipásztorokra, mint ahogy van szükség kurátorra, presbiterekre, különböző szolgálattévőkre, hitvallásaink határozottan óvnak ettől a tévedéstől, hogy akkor szanaszét szélegyen Istennek a népe, a nyája, és azt mondja, hogy most már nekem nincsen szükségem szolgálattévőre. Igenis van, mert pont ezt olvassuk Pál apostolnál, de Jézus maga is így választja ki a 12-t és a 72 tanítvány, felhatalmazza őket arra, hogy szolgáljanak neki, illetve a rájuk bízottaknak, elküldi őket a missziói parancsban, hogy menjetek, szert az egész világon hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványá minden népet, azt a csodát fogalmazza meg Jézus, ezt a csodát élték át az apostolok, hogy Isten, bár mindenható, és megtehetne, hogy közvetlenül szólítson meg embereket, mégis szolgákat választ ki, és az igehirdetés szóbeli és írott formáját használja arra, hogy az ige eljusson az emberekhez. Ezért tehát valljuk azt, hogy rendnek kell lennie a gyülekezetben, az egyházban, Isten népe között, és ennek a rendnek megfelelően hívjuk el, bízzuk meg, hatalmazzuk fel, választjuk meg a különböző szolgálattévőket. És a harmadik, amit szeretnék kiemelni, ami szintén visszatérő kérdés, én így emlékszem évtizedek óta, amióta csak az eszemet tudom, visszatérő kérdés az, hogy vajon a református lelkipásztor minőségben, erkölcsileg, műveltségben, tulajdonságaiban milyen legyen, vagy milyennek kell lennie. Azaz igény fogalmazódott meg visszatérően, sokaktól hallottam ezt, hogy persze a református lelkipásztor is emelkedjen ki, fel lehessen rá nézni, hogy példaképe lehessen azoknak, akik között él és forgódik, és egyszer egy ifjúsági találkozón fel is tette ezt a kérdést szó szerint az egyik fiatal, hogy akkor a református lelkipásztor, ott együtt voltunk sokan, akkor most ő annyira tökéletes, hogy nem követel bűnöket, már nincsenek is bűnei. És legnagyobb szomorúságomra az egyik lelkipásztor, aki ott házigazda volt, felállt és igenis kijelentette, hogy a református lelkipásztor fedhetetlen legyen, csak akkor méltó a gyülekezet vezetésére. Akkor is eszembe jutott, amit most alapigeként olvastam, Pál apostolnak a hitvallása saját magáról. Nem mentegeti önmagát, nem igyekszik elhelyezni, hogy akkor ki milyen sok jót tett, kinek milyen tulajdonságai vannak, hanem nemes egyszerűsége azt mondja, Jézus azért jött, hogy a bűnösöket megváltsa. És a bűnösök között, A bűnösök között az első én vagyok, mondja az apostol. Minden református lelkipásztornak és tudnia kell, de ami ugyanilyen fontos, a gyülekezet tagjainak is tudnia kell, szó sincs arról, hogy tökéletes volna. Szó sincs arról, hogy bűntelen volna. Szó sincs arról a szónak nem a közjogi vagy büntetőjogi értelmében, hanem a bibliai értelmében, hogy fedhetetlen volna. Hanem rávetítik a gyülekezet tagjai, vagy a, nem is a gyülekezet tagjai, hanem a falulakói ezt a vágyat, hogy legyen valaki, aki nem követi el ugyanazokat a dolgot, amiket mi elkövetünk. És ez nem azt jelenti, hogy nivellál, hogy egy szintre kellene jönnünk, hogy akkor mindenki védkezzen bátran, hiszen nincsen bűntelen ember, ezt az Ószövetség, Újszövetség is egybehangzon állítja, hanem azt tanítja a Szentírás, amit én hiszek és vallok, hogy a gyülekezet közösségének kell olyan szintre emelkednie, annyira hűségesnek lennie Isten igéjéhez, annyira hűségesnek Isten vezetéséhez, hogy egymást segítjük abban, hogy lehetőleg ne bukjunk el, lehetőleg ne vétkezzünk, de egymást segítjük abban, hogyha ez mégis megtörténik, mert biztos, hogy megtörténik, akkor segítsünk felállni egymásnak, megerősödni, bűnbánatra jutni, bűnbocsánatot elfogadni, és tovább lépni, tovább haladni a keskeny úton, amelyen Jézus maga vezet bennünket, és ebben a folyamatban minősített szerepe van a lelki pásztornak természetesen, de olyan értelemben nincsen kivételezett szerepe, hogy ne bukhatna el. Ugyanolyan bűnös ember, mint a gyülekezet bármely tagja. Ezért nagyon fontos, hogy a mi gyülekezetünk is, hogy a református gyülekezetek az országunkban olyan közösségé váljanak, amelyek meg tudják tartani a gyülekezet minden tagját, amely közösség éppen ezért lesz vonzó a kívülállóknak a számára is, mert nem a bűnök felhánytorgatása, nem egymásnak az elítélgetése, megítélgetése, nem moralizálás, nem felesleges moralizálás, tehát nem felesleges és hiába való egyébként erkölcsi prédikációk hangzanak a gyülekezeten belül, hanem valóságos, megtartó erővé válik az, hogy mi egyek vagyunk, és segítünk egymásnak abban, hogy Isten igéje szerint éljünk egyre jobban mindannyian. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy a református lelkipásztornak minősített szerepe, de együtt a gyülekezet tagságával van abban, hogy Isten igének az uralma megvalósuljon a gyülekezetben, a gyülekezet minden tagjának az életében. És befejezésül pedig csak egy szinte zárójelben, de azért nagyon fontos dolog, ez is visszatérő, hogy sokan azt gondolják, hogy a lelkipásztor a református egyházunkban a gyülekezetnek az alkalmazottja, hiszen a presbiterium alkot díjlevelet a lelkésznek, azt megvitatja, abban le vannak fektetve a dolgok, egyházi törvényeink, ezeket a dolgokat szabályozzák, de határozottan ki kell jelentenünk, hogy ennek ellenére, ettől függetlenül a lelkipásztor nem a gyülekezetnek a szolgája, hanem az Úristennek a szolgája. Ahogyan erre beiktatásokkor fel is szokták hívni püspökeink a fogadó gyülekezet figyelmét, hogy a lelkipásztor nem azért van, hogy az ő szája ízük szerint viselkedjen és hirdessék igét, hanem fordítva azért van, hogy a gyülekezet egyre inkább hiteles ige hirdetéseket hallva, egyre inkább Isten népévé, Isten gyülekezetévé válhasson. És a zárójel után befejezésül, hogy mi a feladata a református lelkipásztornak, egyszer hallottam régen egy mai élethelyzethez alkalmazott megfogalmazását ennek, nem biztos, hogy tökéletes megfogalmazás, de szemléletes. Azt mondta egyszer egy evangelizátor, hogy a lelkipásztor feladata hasonló ahhoz, mint amikor az autópályán baleset történik, és valaki fogja magát, és nem menekül, hanem visszamegy az autópályán, és elkezd integetni, és figyelmezteti a közeledőket, hogy lassítsanak, hogy álljanak meg, mert le van zárva az út, mert baleset történt, mert a halálba rohannak. A lelkipásztor feladata, hogy az örök élet lehetőségét, igéjét kínálja fel mindenkinek szolgálatával, életével és igehirdetésével. Adja Isten, hogy a mi gyülekezetünkben is egyre többen legyünk, akik ezt az örömhírt meghalljuk. Amen.